Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai műsorunk tartalmából. Tartsunk ki következetesen a hitben, ne engedjünk a képmutatásnak. Ferenc pápa szerdai katekézise. Találkozni akarok Putyinnal Moszkvában. Egy olasz napilap készített interjút a Szentatyával. Tartsunk ki következetesen a hitben, ne engedjünk a képmutatásnak. Ferenc pápa szerdai katekézise. 8. állomásához érkezett az időskorról szóló katekézis sorozatában a pápa, aki ezúttal mintegy 12 000 hívőnek beszélt a napsütötte Szent Péter téren a szerdai általános audiencián. Tisztelni kell az öregeket, hitüket, álhatatosságukat, amivel példát mutathatnak a fiataloknak. A bibliai Eleazár nem enged a képmutatás kísértésének. Az egyik legelőkelőbb írástudót, Eleazárt, ezt az előre haladott korú, tiszteletre méltó külsejű férfit arra kényszerítették, hogy nyissa ki a száját és egyék sertés húst. De ő azt válaszolta azon nyomban, hogy inkább küldjék az alvilágba. Korunkhoz, mondta, nem illik a képmutatás. Meg aztán sok fiatal azt hinné, hogy a 90 esztendős Eleazár pogány lett. Képmutatásom és rövid, mulandó életemhez való ragaszkodásom félrevezetné őket, koromra meg szégyent és gyalázatot hozna.
La sua figura ci consegna una testimonianza dello speciale rapporto che esiste fra.
Ferenc pápa elismerő szavakkal méltatta a bibliai Eleazár alakját, aki az öregek hűsége és a hit iránti tisztelet sajátos kapcsolatáról tanúskodik nekünk. Eleazár büszke erre, és a hit tiszteletéről akar szólni, nem pusztán a következetességről, az ige hirdetésről és a hitben való kitartásról. A hit tisztelete az uralkodó hatalom akár erőszakos elnyomása alatt bukkan fel időről időre, mely igyekszik régészeti leletként meggyengíteni a hitet, öreges babonának titulálni, idejét múlt csökevénynek kezelni azt. A bibliai történet arról szól, hogy a zsidókat a királyi rendelet arra kötelezi, hogy egyenek az áldozati húsból. Amikor azonban Eleazárra kerül a sor, a 90 éves, nagy tiszteletnek örvendő tekintélyes férfire, a király emberei azt tanácsolják neki, hogy csaljon, vagyis tegyen úgy, mintha enne a húsból, de közben ne egye meg. Ferenc pápa hozzáfűzte, vallási képmutatás. Nagyon sok vallási, klerikális képmutatás van. Azt csúgják neki, légy egy kicsit képmutató, senki sem fogja észrevenni. Így szerintük Eleazár megmenekült volna, ha a barátság jeleként elfogadja együttérző és szeretetteljes gesztusukat. Ugyancsak egy apróság, csináljon úgy, mintha enne, de ne egyen, egy jelentéktelen dologról van szó. A pápa azonban rámutatott.
È poca cosa, ma la pacata e ferma risposta di Eleazaro.
Lehet, hogy apróság, de Eleazár nyugodt és megfontolt válasza rávilágít egy fontos kérdésre. Öregkorban szégyent hozni a hitre, csak hogy pár napot nyerjen, nem összemérhető azzal az örökséggel, amit a fiatalokra kell hagynia, és az utánuk jövő generációkra. Derék ember ez az Eleazár. Ha az idős ember, aki egy életen át kitartott a hitben, most hajlandó úgy tenni, mintha megtagadná azt, az új nemzedéket arra ítéli, hogy az egész hitet egy fikciónak tekintse, egy külső máznak, amit le lehet vetni, azt gondolván, hogy bensőnkben megőrizhető. Ez nem így van, mondja erre Eleazár. Ez a viselkedés nem tiszteli a hitet, még Isten előtt sem. A külső leegyszerűsítés pedig pusztító hatással lesz a fiatalok belső életére. Ferenc pápa aláhúzta ennek az idős embernek a kitartását, aki a fiatalokra gondol, a jövőbeli örökségre, a népére. Éppen az öregkor ad lehetőséget erre a tanúságtételre. Az idős ember a maga törékenységével, ha elfogadja, hogy a hit gyakorlását mellékesnek tekintse, arra indítaná a fiatalokat, hogy a hitnek semmi valós köze nincs az élethez.
L'antica gnosi eterodossa, che è stata un'insidia molto potente.
Az ősi eretnek tanítás azért volt olyan erős és vonzó az első századok keresztényeinek, mert éppen ezt az elméletet vallotta, hogy a hit csak spiritualitás, nem pedig gyakorlat. Az elme szüleménye, nem pedig életforma. A hit iránti hűségnek és tiszteletnek a heterodox gnózis szerint nincs köze az életbeli viselkedéshez, a közösségi intézményekhez, a test jelképeihez. Nagyon erős ennek a távlatnak a kísértése, mert egy vitathatatlan igazságot értelmez a maga módján. A hitet soha nem lehet étkezési szabályokra vagy társadalmi gyakorlatra redukálni. A hit más valami.
Il guaio è che la radicalizzazione gnostica di questa verità vanifica il realismo.
Az a baj, hogy ennek az igazságnak a gnosztikus túlzásba vitele hatástalanítja a keresztény hit realizmusát. A keresztény hit ugyanis realisztikus, nem csak a hitvallás elmondásából áll, hanem kétkezi cselekvéssel jár. A tettetés nem összeegyeztethető a kereszténységgel. A gnosztikusok első eretnegsége, a lényeg, hogy belül meglegyen a lelkiség, kívül azt csinálsz, amit akarsz, ma igencsak divatos sok spirituális központban. Ez a fajta gnosztikus kísértés most is aktuális. A hit gyakorlását társadalmunk és kultúránk irányzatai sok esetben negatívan mutatják be. Gúnyosan kezelik és rejtve igyekeznek kirekeszteni.
La pratica della fede non è il simbolo della nostra debolezza, no, ma piuttosto il segno della sua forza.
A hit gyakorlása nem a gyengeség jele, hanem az erőjé. Már nem vagyunk gyerekek. Nem vicceltünk, amikor az Úr útjára léptünk. A hit tiszteletet és elismerést érdemel a végsőkig. Megváltoztatta életünket, megtisztította elménket, megtanított imádni Istent és szeretni fele barátunkat. Áldás mindenki számára. Nem kótyavetyéljük el a hitet pár nyugodt napért cserébe, hanem kitartunk, mint Eleazár, egészen a vértanúságig. Meg fogjuk mutatni, alázatosan és szilárdan, öregkorunkban, hogy hinni nem véneknek való dolog, hanem az élet múlik rajta. Hinni a Szentlélekben, aki mindent megújít, segíteni fog nekünk. Ferenc pápa végül így zárt a katekézisét. Kedves idős testvéreim, én is ide tartozom, kérlek benneteket, hogy nézzünk a fiatalokra. Ők figyelnek minket, ezt ne feledjük. A mi következetességünk nagyon szép életutat nyit meg előttük, a képmutatás pedig sokat árt.
Preghiamo uno per gli altri, che Dio ci benedica tutti i vecchi.
Imádkozzunk egymásért, Isten áldjon bennünket, minden öreget.
Találkozni akarok Putyinnal Moszkvában. Olasz napilap interjúja Ferenc pápával. A Corriere della Sera olasz napilap május 3-i keddi száma, a lap főszerkesztője Luciano Fontana közreműködésével interjút közölt Ferenc pápával, aki elsősorban az ukrajnai háború megállításának lehetőségeiről beszélt, és a számos nehézség ellenére leszögezte, minden lehetséges gesztus meg kell tennünk a háború megállítása érdekében. Olaszország jó munkát végez. A mondat, amelyet az elmúlt napokban többször is megismételt a pápa. Udvariasan és széles mosollyal. Ez az első, amit mond, amin belépünk a Szent Márta ház nappaliába. Elnézést kérek, amiért nem tudok felállni, hogy üdvözöljem önöket. Az orvosok azt mondták, hogy a térdem miatt ülnem kell. Bergoglio pápának ma egy kisebb orvosi beavatkozáson, infiltráción kell átesnie, hogy megszűnjön a fájdalom a térdében, amely nem teszi lehetővé számára, hogy úgy mozogjon, úgy vegyen részt az audienciákon, a hívőkkel való találkozókon, ahogy azt szeretné. Szalagszakadásom van, infiltrációs beavatkozások lesznek, és majd meglátjuk, mondja. Régóta ilyen állapotban vagyok, nem tudok járni. Egykor a pápák hordszéken jártak. Kell hozzá egy kis fájdalom, egy kis megaláztatás is. De a pápának nem ez a fő gondja. Fájdalommal tölti el, ha arról kell beszélnie, ami Európa közepén zajlik. Álljatok le, Állítsátok meg a háborút! Ezt a felhívást kiáltotta február 24-én, amikor az orosz seregek behatoltak Ukrajnába, és amióta halál is a pusztítás az európai emberek életének borzasztó részévé vált. Ezt a felhívást még mindig megismétli. Annak az embernek a csüggedésével, aki látja, hogy semmi sem történik. Van némi pesszimizmus azokban a szavakban, amelyekkel Bergoglio emlékeztet az erőfeszítésekre, amelyeket Pietro Parolin szentszéki államtitkárral együtt tesz, hogy legalább a tűzszünetet elérje. A pápa felsorolja az összes próbálkozást, és többször megismétli, hogy kész Moszkvába menni. A háború első napján telefonon felhívtam Zelenszkij ukrán elnököt, mondja Ferenc pápa. Putyint azonban nem hívtam fel. Decemberben beszéltem vele, amikor felhívott születésnapom alkalmából, de most nem hívtam. Világos gesztust akartam tenni, amelyet az egész világ láthat, ezért kerestem fel az orosz nagykövetet. Kértem, hogy adjon magyarázatot, és azt mondtam neki, kérem, hagyják abba. Aztán kértem Parolin bíborost, 20 nappal a háború kitörése után, hogy juttassa el Putyinnak azt az üzenetet, hogy hajlandó vagyok Moszkvába menni. Természetesen szükség volt arra, hogy a Kreml vezetője kinyisson egy ablakot. Még nem kaptunk választ, és továbbra is sürgetjük, bár attól tartok, hogy Putyin jelenleg nem tudja és nem akarja vállalni ezt a találkozást. De hogy teheti meg, hogy nem állít meg ekkora brutalitást? 25 évvel ezelőtt ugyanezt éltük meg Ruanda esetében. Ferenc pápa aggodalma az, hogy Putyin egyelőre nem fog leállni. Megérteni is próbálja a viselkedés gyökereit, a motivációkat, amelyek ilyen brutális háborúra késztetik. Talán a NATO csaholása Oroszország kapujában késztette a Kreml vezetőjét arra, hogy rosszul reagáljon és kirobbantsa a konfliktust. Egy olyan dühről lehet szó, amelyről nem tudom azt mondani, hogy kiváltották. Tűnődik, de talán elősegítették. És most az, aki a békét tartja fontosnak, azzal a nagy kérdéssel szembesül, hogy a nyugati nemzetek fegyverekkel látják el az ukrán ellenállást. Ez egy olyan kérdés, amelyben nem mindenki ért egyet, amely megosztja a katolikus és a pacifista világot. A pápa bizonytalan. Tanításának középpontjában mindig is a fegyverkezési verseny elutasítása állt. A fegyverek gyártásának fokozására vonatkozó nem, amelyekről előbb-utóbb valaki úgy dönt, hogy kipróbálja őket a terepen, halált és szenvedést okozva. Túl messze vagyok, így nem tudok válaszolni arra kérdésre, hogy helyesi az ukránok fegyverekkel való ellátása, gondolkodik. Az világos, hogy azon a földön fegyvereket tesztelnek. Az oroszok már most tudják, hogy a tankok kevésbé hasznosak és más dolgokon gondolkodnak. A háborúkat ezért vívják, hogy kipróbálják a fegyvereket, amelyeket gyártottak. Ez történt a II. Világháború előtti spanyol polgárháborúban is. 2-3 évvel ezelőtt egy hajó érkezett Genovába fegyverekkel megrakodva, amelyeket egy nagy teherhajóra kellett átpakolni, hogy Jemenbe szállítsák. A kikötői dolgozók nem voltak hajlandók megtenni. Azt mondták, a jemeni gyermekekre gondolunk. Apróság, de szép gesztus. Sok ilyen ember kellene. Ferenc pápa szavai a beszélgetés során mindig arra térnek vissza, hogy mi a helyesebb. Sokan kérték tőle egy ukrajnai látogatás szimbolikus gesztusát, de a válasz egyértelmű. Egyelőre nem megyek Kijevbe. Elküldte a Michael Cserny bíborost és Konrád Krajewski bíborost, aki már negyedszer ment oda. De úgy érzem, nekem nem kell mennem. Nekem először Moszkvába kell mennem, először Putyinnal kell találkoznom. Én is pap vagyok. Nekem is fel kell tennem a kérdést, mit tehetek? Megteszem, amit tudok. Ha Putyin kinyitná az ajtót. Lehet, hogy Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház feje az az ember, aki képes meggyőzni a Kreml vezetőjét, hogy nyissa ki az ajtót. A pápa kérdése megrázza a fejét, és azt mondja, 40 percet beszéltem Kirillel Zoomon keresztül. Az első 20 percben, kezében egy papírral, felolvasta nekem a háború összes indoklását. Meghallgattam, és azt mondtam, nem értek ebből semmit. Testvérem, mi nem az állam papjai vagyunk, nem használhatjuk a politika nyelvét, hanem Jézusét kell használnunk. Isten ugyanazon szent népének vagyunk a pásztorai. Ezért a béke útjait kell kerestünk, és meg kell állítanunk a fegyverropogást. A pátriárka nem válhat Putyin minisztránsává. Június 14-én Jeruzsálemben lett volna vele egy megbeszélt találkozom. Ez lett volna a második személyes találkozásunk, semmi köze nem lett volna a háborúhoz. De most már ő is egyetért. Ne találkozzunk, mert az egy félreérthető jel lehet. Bergoglio pápa az elmúlt években felhívta figyelmet egy darabokban zajló világháború veszélyére. E vészjelzésnek fel kell rázni a mindannyiunk lelkismeretét. Mert a pápa szerint már túl is vagyunk a darabokon, olyan helyzetben vagyunk, amely valóban világháborúhoz vezethet. Ukrajnában mások okozták a konfliktust. Az egyetlen dolog, amit az ukránokat hibáztatják, az az, hogy reagáltak a Donbaszban, de 10 évvel ezelőtti dologról beszélünk. Ez az érv régi. Természetesen büszke nép, amikor például a keresztúton két nőnek, itt Rómában, az egyik orosz, a másik ukrán, együtt kellett volna felolvasni az imát, az ukránok botrán csináltak belőle. Ezért felhívtam Krajewskit, aki ott volt, ő pedig azt mondta nekem, hagyjon fel vele, ne olvassa fel az imát. Igazuk van, még ha nem is értjük teljesen. A keresztúton a két nő ezért hallgatott. Érzékenyek, legyőzöttek vagy rabszolgának érzik magukat, mert olyan sokat fizettek a második világháborúban. Sokan meghaltak, ők egy mártír nép. De legyünk óvatosak azzal kapcsolatban is, mi történet most a Gyesztermenti Moldáv köztársaságban. A háborúról szóló beszélgetés a végéhez közeledik, és az összegzés pessimistának tűnik. Nincs elég akarat a békére, hangzik Ferenc pápa keserű megállapítása. A háború iszonyatos, és ezt kiáltva kell elmondanunk. Amikor Orbán Viktorral találkoztam, azt mondta ő, hogy az oroszoknak van egy tervük, mégpedig az, hogy május 9-én befejeződik minden. Remélem így lesz, és így az ember könnyebben megértheti azt is, miért fokozottak a harcok az utóbbi napokban. Most már nem csak a Donbaszról van szó, hanem a Krímről, Odesszáról, a Fekete-tengeri kikötő Ukrajnától való elvételéről, mindenről. Pesszimista vagyok, de minden lehetséges gesztust meg kell tennünk a háború megállítása érdekében. Az interjú végén van még idő, hogy mérlegre tegye az egyház változását, amely olyan kihívás, hogy a legnagyobb elkötelezettséget szentelte és szenteli neki. Gyakran találtam zsinatinak átszázott zsinat előtti mentalitást. Olyan kontinenseken, mint Latin Amerika és Afrika, könnyebb volt. Olaszországban véletlenül nehezebb a helyzet. De vannak jó papok, kiváló plébánosok, áldozatos apácák, elkötelezett világi hívők. Például az egyik dolog, amit az olasz egyház megújítása érdekében próbálok tenni, az az, hogy nem cserégetem túlságosan a püspököket. Gantem bíboros azt mondta, hogy a püspök az egyház hitvese, minden püspök az egyház hitvese egész életére. Ha van alkalmas ember, az jó. Ezért próbálok kinevezni papokat, ahogy ez Genovában, Torinóban és Kalabriában történt. Hiszem, hogy ez az olasz egyház megújulása. A püspöki konferencia következő ülésén meg kell választani a konferencia új elnökét, próbálok olyas valakit találni, aki komoly változtatást szeretne. Szeretném, ha bíboros lenne, akinek van tekintélye, és akinek lehetősége van megválasztania a titkárát. Tehát azt szeretném, hogy azt mondhassa, ezzel az emberrel szeretnék együtt dolgozni. Az utolsó gondolat Martini bíboroshoz kapcsolódik, akinek a pápa újraolvasta az egyik tökéletes cikkét, amelyet a terrorizmusról és a háborúról írt, szeptember 11-e után. Annyira időszerű, hogy kértem, közöljék le újra az Osservatore Romano labban. Az újságokban továbbra is a valóságot mutassák, arról tudósítsanak. Ez egy szolgálat az országnak, amelyet mindig hálás leszek önöknek. A Corriere della Sera olasz napilap Ferenc pápával készített interjúját hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.